Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük a 667. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. És a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden 9 óra 45-től baba-mama órát tartunk. Szerdán délután 5 órától pácemifi, este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórák, délután 5 órától mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5 órától Agnus, este 6 órától Juvenis iti órákat tartunk. Szombaton 10 órától konfirmációi óránk lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma kivételesen a kórus próbája elmarad. Hirdetem a Beregszász Bulcsúi testvérgyülekezetünk és a diakóniai központ számára való adakozás lehetőségét. A jelentős ukrajnai áramkimaradások okán akkumulátoros, inverteres töltőállomás beszerzésére gyűjtünk a kárpátaljai testvéreinknek. Kérem, hogy aki teheti, támogassa ezt a nemes kezdeményezést átutalással vagy személyes befizetéssel a hivatalunkba. Kérem, írjuk bele az átutalásba, hogy a kárpátaljai testvéreknek szálljuk az adott összeget. Nagy Béla főgondnok úrék Beregszászon a helyi gyülekezet segítése mellett leányanya otthont és idős otthont tartanak fent, és napi több száz kenyeret sütnek a környék intézményei és rászorulói részére. A nevükben is köszönöm az adakozást. Előzetesen hirdetem, hogy férfi FIFA körünknek csendes délelőttöt szervezünk 2026. március 14-én szombaton reggel 9:30 órai kezdettel. Ez egy hit mélyítő, ige magyarázattal egybekötött beszélgetős alkalom lesz, amelyen Takaró Tamás esperes úr fog szolgálni. A délelőtt témája az úrvacsorát követő liturgiából vett idézet lesz: Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Ez lesz tehát a címe ennek a délelőttünknek. Jelentkezni a fifa.pkre@gmail.com e-mail címre kell. A bővebb hirdetést, benne a jelentkezési e-mail címet is kitettük a honlapunkra, és olvasható a gyülekezeti Facebook csoportunkban is. Minden ifikből már kinőtt felnőtt testvérünket szeretettel várunk a csendes délelőttünkre. Egyéb részletekről Takácsné Takaró Mónikától és Kovács Detitől kaphatunk tájékoztatást. Kérem a hittanoktatóinkat, hogy ma a teljes Isten tiszteletet követően jöjjenek vissza a templomba a korábban jelzett megbeszélésünkre. Hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében minden esztendőben február utolsó vasárnapján gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, néhai Takaró Károlynak egy igehirdetést hallgatja meg a gyülekezet felvételről. Ma tehát ez fog következni. Derekas énekünket keressük ki, így helyünkön maradva. Ez a 794. számú énekünk, azt énekeljük végig mind a négy versével. 794. számú énekünk így kezdődik. Jézus, te égi szép, üdvöklő fényünk. Segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 9. részéből az első 7 igeverset. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett, ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinált, és rákeni a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tovább, ami azt jelenti küldött, elméde azért megmosakodott, és megjött látva. Amen. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek, tegyük ezt, hajtsuk meg a fejünket, könyörögjünk együtt. A hálaadás szavával keresünk téged, mindenütt jelenlévő hatalmas Isten, mert szeretnénk megköszönni jóságodat, hűségedet, mindennapi ajándékaidat, gondviselő szeretetedet. Hisszük, hogy itt vagy velünk és közöttünk, és hogy hallod imánkat. Hisszük, hogy látod testi-lelki állapotunkat, ismered szívünk rezdüléseit, és hisszük, hogy kész vagy rajtunk könyörülni. Köszönjük ezt a mai Isten tiszteletet. E nyomán kérünk, hadd teremjen jó gyümölcsöket a mi életünk, a te neved nagy dicsőségére. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hadd váljunk hallgatókból halló, és nézőkből látó emberekké csodálatos beszédet nyomán. Kérünk, Szentlélek Isten, bátorítsd az elesetteket, a megtört szívűeket, erősítsd a betegeket és a sok keresztet hordozó kárpátaljai magyar testvéreinket. Szólj hozzánk, kérünk, Urunk, a te drága szolgád bizonyságtételén keresztül, életnek beszédét tárva elénk. Jöjj, Szentlélek, és elevenítsd meg a régen elmondott szent beszédet és az örök igét. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve így fennállva keressük ki és énekeljük 266. számú énekünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Igéje, szeretett testvérek, melynek alapján közöttetek Isten szent lelkének segítségével, ami Urunk üzenetét kívánunk hirdetni. Megírva található a János írása szerint való Szent Evangélium 9. fejezetében, a 2. és 3. versekben eképpen. És kérdezék őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Szeretett testvéreim, a János evangéliuma úgy jelenti be Jézus Krisztusnak a születését, mint akiben a világosság jött el, a sötétségben ülő embervilághoz. Más szóval Jézus Krisztus azért jött el, hogy az emberek lássanak. Mert kitűnő fizikai látóképességgel is lehet valaki vak. Lehet valaki rövidlátó. Vagy lehet valaki éppenséggel elvapult, és ezek mind-mind azt jelentik, hogy valaki csak néz, de nem lát. Nem lát jól. Nem azt látja, amit néz. Ennek a felolvasott történetnek a főszereplője látszólag egy születésétől fogva vakkoldús, akivel csodálatos dolog történik, mert Jézus odalép hozzá, és a régi hagyományt figyelembe véve nyállal készült sárral a szemét megérint, és azt mondta, a Siloám, tovább mosakodjál meg. De nem ez a csodaszer gyógyítja meg ezt a vakot, hanem maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a szava. Nos, a tanítványok, amikor ezt a csodálatos dolgot látják, akkor fölmerül bennük egy kérdés, és így válnak a tanítványok a főszereplőivé ennek az ígének, amikor nem a csodán akadnak fönn, ami történik, hanem egy más kérdés foglalkoztatja őket, hogy ki vétkezett, ki volt itt a bűnös, miért született ez az ember vakon. És Jézus Krisztus kinyitja a szemüket. És ma lényegében véve itt a mi szemünket is ki akarja nyitni, hogy a szemünkkel ne csak nézzük a dolgokat, hanem hogy lássunk is. Mindenek előtt az Úr Jézus Krisztus gyökeresen ki akarja irtani azt a téves zsidó szemléletet, amelyik lassan, de biztosan a keresztény körökbe is belopakodott, hogy tudnilik, ott, ahol betegség van, nyomorúság van, megpróbáltatás van, mindig gyanítunk valamiféle összefüggést, valamilyen rejtett bűnnel. Szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, hogy miért bünteti az Isten. És ebben a kifejezésben mindig az a gyanakvás van, hogy azért valamiért bünteti az Isten ezt az embert, aki ilyen nyomorult, ilyen sok baja van, ilyen sok problémával küszködik. Nos hát ebből a hamis és hazug gondolatvilágból akarja Jézus Krisztus az övéit kiszakítani, kitépni. Nem igaz? Ne keressétek ennek a vakembernek a történetében az Isten büntetését. És ne keressétek mögötte az ő vagy a szülei bűneit. Nem azért történt ez, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek a dolgai. Rengeteg miértünk van. És ezek a miértek az ingatak és gyengehitű embereket sokszor meg tudják ingatni. Sőt, el is tudják az Istentől szakítani. Mert az emberi józanész számára valóban fölfoghatatlan, azok a kiáltó ellentétek, egyenlőtlenségek ember és ember között, amiket látunk napról napra. Igen, föltesszük a kérdést, hogy miért van, hogy az egyik ember egy tolókocsiba tölti el az egész életét nyomorékként. A másik autóban száguldozik és repülőgéppel szeli át a kontinenseket. Miért van, hogy az egyik koldusként engedi az egész földi életét, a másik pedig duskálkodik a földi javakban. Miért van, hogy az egyik egy hónapos szobába éli le az életét a gyermekeivel, meg a családjával együtt, a másik pedig hatalmas, szép palotában él, fényűző otthonban, nagy személyzettel. Miért van, hogy az egyik ember a kis nyugdíjacskájából alig tud máról holnapra megélni, mások számolatlanul szórják a dollármilliókat szerte a nagyvilágba. Kicsoda érti ezt? Ezek a nagy miértek, amelyekre mi nem tudunk választani. Amelyek miatt sokszor föllázott az emberi szív.
és perbe száll az Istennel, és igazságot követel, és megtámadja az örökkévaló Istennek a dolgait és döntéseit. Volt ér ez a nagy gondolkodó, akinek az élettörténetét most a televízió is közvetíti, több-kevesebb sikerrel. Nyilván, akik látták, emlékeznek rá, hogy föl volt háborodva. Egy földrengés történt, amelyikben egy sereg ember meghalt. Azt mondta, hol volt az Isten? Amikor azok az ártatlan emberek, gyermekek, asszonyok, idősek, fiatalok elpusztultak egyik percről a másikra. Hol volt az Isten? Hát ki érti ezt? És az ő éles emberi logikájával eljut odáig, hogy perbeszáll az Istennel, vagy éppen megtagadja az Istent. Hát ha lenne, akkor nem tűrné, nem engedné. Hát hol van az Isten, amikor jönnek a földrengések, amikor a háborúk pusztítanak, amikor emberek százai, milliói pusztulnak el, halnak meg, amikor a kegyetlenség tombol és ír pusztít ebben a világban? Jézus Krisztus különös választ adott a tanítványoknak. Ezzel a vakon született emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei nem vétkeztek, hanem mindez azért történt, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek a dolgai. Mondjuk így, hogy az Istennek a munkái. Mert ami mennyei édesatyánk, drága testvéreim, szüntelenül munkálkodik, ezt Jézus Krisztus mondta. Az én atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Nekünk nem olyan Istenünk van, aki pihen, aki megteremtette a világot, az embert, és aztán szemléli tétlenül, hogy történjék vele az, ami történik, és nem szól bele a dolgokba, és nem is érdeklik az események, a tragédiák. Nem így van. Úgy van, hogy a dolgok mögött ott van a szüntelenül munkálkodó Isten, és ez az Isten nyilvánvalóvá is akarja tenni az ő dolgait és az ő munkáit a világ előtt. A világtörténelem eseményeiben éppen úgy benne van az Isten keze, mint a mi egyéni sorsunkban. Testvéreim, a hitetlenséggel egyenes arányban szaporodnak a földön a rakéták. Figyeljétek csak meg, ahogy nő az emberek hitetlensége, úgy nő a rakétáknak a száma, a bombáknak a száma, a háborús veszedelmeknek a száma, a fenyegetéseknek a veszedelme. Minél hitetlenebbé válik a világ, annál több lesz az atombombája. Mert szüksége van rá. Igen, az Isten benne van a dolgokban, benne volt az özönvízbe, amikor eltörölte a föld színéről ezt a hitetlen embervilágot. Benne lesz az özön tűzben is, ahogyan Péter apostolnál megírta, hogy tűzben emésztetik meg a világ, amikor az elemek részeikre bomlanak, nyilvánvaló utalás ez. És nézzétek, hogy szaporodnak az atombombák, a rakéták, a tűz eszközei. De Isten dönt. El ne higgyétek, hogy ezen a világon történik valami az Isten tudta és akarata nélkül. El ne higgyétek. El ne higgyétek, hogy ennek a világnak a történelmét emberek irányítják. El ne higgyétek, hogy az embereknek van hatalma. Jézus Krisztus nem véletlenül mondotta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A szelíd, a drága és áldott megváltó Úr Jézus Krisztus. Ami mennyei atyánk szüntelenül kinyilvánítja az ő munkáját, az ő akaratát. Szinte kalauzolja az egész embervilágot a nagy történések és a nagy eseményeknek a sodrásában. Testvéreim, nem véletlen dolog az, hogy Isten szüntelenül már itt a Földön a kiegyenlítésnek a nagy feladatát végzi. Nem a világnak a nagy szociológusai, politikusai és államférfiai végzik el a nagy kiegyenlítődésnek a feladatát. Azt mindig Isten végzi el. Figyeljétek csak meg, minél nagyobb valahol a zsarnokság, annál biztosabb a zsarnoknak a bukása. Minél szédítőbb magasságokba kúszik fel egy ember a hatalomnak a lépcsőfokán, annál nagyobb lesz a zuhanása. Figyeljétek csak meg, hogy azokat a királyi trónokat, amelyeket úgy megirigyeltek az egyszerű emberek, hogyan seperte el, hogyan alázta meg, hogyan pusztított el márul holnapra az örökkévaló Istennek a keze. Itt vagy ott, hova lettek a világnak a dőfös nagy emberei, akik velem egykorúak, azok még jól emlékeznek, azokra a világot uraló vagy uralni akaró személyekre, államférfiakra, akikről mi is úgy néztünk olykor irigykedve, de emlékeztek, hogy hogyan fejezték be a földi küldetésüket. Igen, hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten munkái, mert az Isten minden napon tudomásunkra hozza azt, hogy ő munkálkodik ebben a világban. Ennek a vakkoldusnak sem különlegesen nagy bűne, sem különlegesen nagy érdeme nem volt. Jézus azért gyógyította meg csupán, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy neki van hatalma a vakokat is látókká tenni. Hogy nyilvánvalóvá tegye az Istennek az erejét és hatalmát. Minden, ami történik velünk, bennünk, ebben a világban, mind-mind azért van, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek a dolgai. Mert bennünket mindig megtévesztenek a szemeink. Mert mi nem látunk a dolgok mögé, nem látunk az események mögé, nem látunk az Isten dolgai mögé a történésekbe, amelyek a világban vagy a mi életünkben mennek végbe. A második világháború után, ha valaki megállt a romos világ romjai fölött és elkezdett elmélkedni, akkor méltán tehette fel a kérdést, hogy miért kellett ez az 50 millió halott, a lerombolt világ, a sok tragédia, a sok könny, a sok árva, a sok nyomorúság. Miért kellett ez a szörnyű világkataklizma? Hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek a dolgai. Nem volt az utolsó évszázadban olyan óriási lelki ébredés, mint éppen a második világháború nyomán. És hogy még a templomokban Magyarországon emberek járnak, ide is, ennek a gyökerei visszanyúlnak a második világháború bombázásáig. A tragédiákig, ahol emberek pusztultak el, emberek százai és milliói. Hogy Isten nyilvánvalóvá tegye az ő dolgait. Hogy az Isten hívő és az Istent magasztaló embereknek a lelkébe ott adódjék tovább, ott plántálódjék tovább Isten ígéje, és ott valósuljon meg az Istennek az országa. Igen, meg szokták kérdezni az emberek, és nem ok nélkül, hogy miért engedi az Isten elhatalmasodni a bűnt? Miért engedi meg az Isten a bűnt ebbe a világba? És miért engedi, hogy úgy elhatalmasodjék, ahogy elhatalmasodott? Testvérek, aki a tékozló fiú történetét ismeri, az tud rá válaszolni. Hát miért engedte el a kisebbik fiát az atya? Egészen a disznók vájújáig. Miért engedte? Mert csak ott a disznók vájújánál vált belőle igazi fiú, aki már hálás volt, aki már tudta, hogy mit jelent az atyai ház, aki már tudta, hogy mit jelent az édesatyai szív, akit mindenki cserbe hagyott, akit mindenki megcsalt, akit mindenki becsapott, aki otthontalanná vált, miért ott hagyta az atyai házat. Igen, Isten megengedi a bűnt. Megengedi, hogy valaki a disznók vájújáig elérkezzék, hogy becsülni tudja azt a drága kezet, amelyik lemossa róla a sarát, és ezt a világnak a mocskát és piszkát, és fehér ruhába öltöztesse. Csak azt tudja igazán, testvéreim, hogy mit jelent a szabadító, aki egyszer már rab volt, aki ette már a rabságnak a fekete és keserű, könnyes kenyerét. Csak azt tudja, mit jelent szabadnak lenni. Csak azt tudja igazán az Úr Jézus Krisztus szeretni, akinek a bilincseit már egyszer letörte. Van a Bibliánkban egy jézusi kijelentés, amikor azt mondja Jézus egy bűnös asszonyról, hogy ez nagyon szeretne, nagyon sok bűne bocsáttatott meg. Aki kevésbé szeret, annak kevésebb bűne bocsáttatott meg. Összefüggésben van ez valamiféleképpen. Igen, akinek olyan sokat engedett el az Isten, az hálás tud lenni. Azt tud szeretni. Minél több bűnödet bocsátják meg, annál inkább magadba tudsz szállni. Annál inkább föl tudod mérni, mit jelent ez a szó, bűnbocsánat és kegyelem. Mit jelent ez a név, Jézus Krisztus üdvözítő, szabadító. Akkor értjük meg igazán, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, mindenek javukra vannak. Mindenek. És ebben a mindenekben minden benne is van valójában. Igen, a mi életünkben is nyilvánvalókká kell, hogy legyenek és lesznek az Istennek a dolgai. Drága testvér, ne bíráskodjunk hát. És ne legyünk ítélkezők hát senki felett, mert nem jó dolog az, ha én bíráskodom, vagy én ítéletet tartok. Ne nézzünk hátra, ne nézzünk a magunk múltjára, és ne nézzünk a másik múltjára. Ne azt méricskéljük, hogy mi idézte elő ezt vagy azt a bűnt, hogy mi miért történt, hanem mindig azt keressük, hogy az Isten mit akart vele. A keresztény ember bármi történik vele az életében. A keresztény ember bármi történik ebben a világban. Bármit írnak az újságok, bármit hall a televízióban, mindig azt kérdezi és arra kíváncsi, hogy mit akar ezzel az Isten mondani nekem és a világnak. Mi az Istennek a célja? Felettébb ne bölcselkedjél, drága testvér, mert az félrevisz, az rossz útra terel. Hanem mindig azt keressük, hogy mit akar az Isten. Mi jót akar az Isten? Így bővítsük tovább ezt a kérdést. Mi jót akar az Isten kihozni a számunkra? Mert akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Meg tudod-e kérdezni, amikor könnyes a szemed, hogy Uram, mi jót akartál velem cselekedni? Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Meg tudjátok-e kérdezni, hogy Uram, mi jót akartál cselekedni, amikor elvetted az édesanyámat, amikor hazahívtad a legjobb férjed, testvért? Meg tudod-e kérdezni, hogy mi ebbe a jó, Uram, hogy könnyes a szemem, hogy sírnom kell? Péternek egyszer Jézus azt mondta, hogy most még nem értitek, de egyszer meg fogjátok érteni. Mered-e elhinni, hogy egyszer minden világos lesz, hogy Isten a könnyes szemedet egyszer napsugaras, boldog tekintetté változtatja át. Elmered-e fogadni, hogy annak az Istennek a kezében van az életed, és a hazatért kedvesed élete is, aki mindenkinél jobban szeret téged? Ne méricskéljük, drága testvéreim, az Istennek a dolgait emberi mértékkel, emberi szemmel, mert a mi szemeink csalnak, hazudnak, és rosszul látunk velük. Mekkora tévedés lett volna, drága testvéreim, a fölött, a Dávid fölött pálcát törni véglegesen, vagy leírni őt a Bibliából, vagy kitaszítani őt az Isten népe sorából, aki szörnyű bűnöket követett el. Akkor végeződik be Dávidnak a története, amikor Becsábéval vétkezik, és amikor a férjét, Úriást megöleti. Vajon milyen sors várt volna erre a Dávidra? Hogy lett volna az Istennek olyan kegyes kiválasztottja, hogy utódjából származott földi ágon a világ megváltó? Mi nem jól látunk. Mekkora tévedés lett volna, testvéreim, leírni azt a Mózest, aki gyilkos volt. Hiszen a fáraó udvarában embert ölt. Vagy milyen tévedés lett volna pálcát törni afelett, a Jákob fölött, aki Izrael lett, pedig csaló volt. Ne méricskéljük mi egymásnak a dolgait, drága testvéreim. Hanem azt kérdezzük, hogy vajon mi jót akar az Isten cselekedni? Az Isten tanítványainak ez a feladata, és az egyetlen feladata, hogy méricskélés helyett egymás bűneinek, nyomorúságának a számon tartása helyett segítsenek gyógyítani, segítsenek egy embert fölemelni, hogy tudjanak az Isten, a megmenteni akaró, a szerető Isten drága eszközeivé válni. Kinek az eszköze vagy, testvér, ebben a világban? Kinek az eszköze? Ki használ téged? Kiderül abból, hogy milyen az életed? Oda tudsz-e állni egy elesett emberhez, aki fölött mindenki pálcát tört? Vagy te is beállsz a gyalászkodók közé? Le tudsz-e hajolni úgy, ahogy a Krisztus hajolt le? Tudsz-e a Krisztus szemével nézni a másik testvéredre? Aki a házasságtörő asszonynak azt mondta, hogy eredj el, lányom, s többé ne védkezzél. Senki se kárhoztat, én se kárhoztatlak. Nem a házasságtörésre akart Jézus buzdítani, csak egy síró, bűnbánó, töredelmes szívet akart meggyógyítani. A keresztény embernek az a stigmája, az az ismertetőjele, az a félreérthetetlenül való igazolása, hogy Isten eszközévé tud lenni ebben a világban. Hogy Krisztus kinyújtott kezévé, Krisztus áldó szelíd szavává tud válni az emberek között. Befejezem. A keresztény embernek, testvéreim, nem az a feladata, hogy mondja, hanem hogy szüntelenül megmutassa, hogy milyen jó az Isten. Nem mond, hanem mutasd meg, hogy milyen jó az Isten. Volt idő, amikor a hívő emberek szemben ilyen kívánalmat állítottunk föl, hogy bizonyságot tegyen, hogy elmondja mindenkinek szívének a bizonyságtételét az egyetlen üdvözítőről, az egyetlen szabadítóról. Most azt az időt éljük, amikor meg kell mutatnunk, hogy milyen jó az Isten. Igyekezz olyan jó lenni, amilyen ő. Igyekezz úgy szeretni, ahogy ő szeret. Igyekez úgy segíteni, ahogy ő segít. És akkor a Krisztus nyomdokaiban jársz. A Krisztus lába nyomában jársz. akkor szépen és észrevétlenül kialakul benned az Úr Jézus Krisztus. Ez az út afelé, ahova Pál megérkezett, amikor azt mondta, hogy élek többé nem én, hanem él én bennem, a Jézus Krisztus. Amint az egyik gyönyörű, evangéliumi szellemű énekünk is mondja, a megváltó szent ügyéért munkálkodj későn, korán, hogy nyilvánvalóvá legyenek életedben az Istennek dolgai, a Jézus Krisztus által. Amen.
Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el közösen felhangon. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, most pedig az áldást fogadjuk. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, így énekeljük el a záró énekünket, ez a 292. számú énekünknek az első verse. Ez így hangzik, Uram, bocsássad el, szolgádat békével.